Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, valóban, ahogy énekeltük, a Te irgalmadra, a Te kegyelmedre van szükségünk életünk minden napján. Te nem csak a boldogságunk forrása vagy, hanem az életünk forrása is. Hozzád menekülünk minden nyomorúságunkból, minden bajunkból, betegségünkből, minden kétségünkből, minden nehézségünkből. Te látod egyen-egyenként mindnyájunk élethelyzetét, hogy milyen utakról jöttünk most ide, milyen otthont, milyen családot, milyen problémákat hagytunk hátunk mögött. Azért imádkozunk, hogy mindezeket, a problémákat, betegségeket Te orvosold, Te adj megoldást, Te adj szabadulást, és add, hogy a mai istentiszteleti alkalommal is közelebb kerüljünk hozzád, Téged jobban megismerjünk, így tudjunk Téged jobban szeretni, és Téged jobban szeretve tudjunk Téged jobban szolgálni. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy Te csendesítsd le a mi szívünket, és a Te vigasztaló, megelevenítő szent lelkeddel légy jelen, és szólj hozzánk a Te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 7. részéből, a 7. rész válogatott verseiből. Én, Uram, Istenem, benned bízom, oltalmazd meg engem minden üldözőnktől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, Te, aki parancsoltál ítéletet. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok ravassága és rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és a veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Íme álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de vele esik a verembe, amit csinált. Dicsérem az Urat, az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. Kedves testvéreim, mivel ez az év a gyülekezetünkben az imádság éve, ezért a délutáni istentiszteleteken a legszebb imádságok, a Zsoltárok tanulmányozásába kezdtünk. Ebben a sorozatban érkeztünk el a mostani alkalommal a 7. Zsoltárig. De ezen a sorozaton belül is van egy ív, amit megfigyelhetünk, hogyha az előző néhány Zsoltárt elolvassuk otthoni csendességünkben. A 3. Zsoltárral kezdődik ez a gondolatmenet. Láthattunk egy reggeli himnuszt, amit aztán egy esti követett a 4. Zsoltárban. Ezután következett egy éjszakai megtapasztalás az 5. Zsoltárban, amelyet aztán a legmélységesebb sötétség követett a 6. Majd pedig elérkezett a hajnal hasadás, amikor a bíró felkel, és a gonosz gonoszságának vége szakad. Ezt olvashatjuk a 7. Zsoltárban. Erről szólt a felolvasott textusunk. Valaki ennek a Zsoltárnak az üzenetét egyetlen igeversben úgy fogalmazta meg, a Mózes első könyvének 18. részéből, a 25. versből, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna éj igazságot. Valóban az igazság szolgáltatásról, az igazság érzetről, az ártatlan szenvedésről és az isteni igazság szolgáltatás témaköréről szól ez a Zsoltár. A hétköznapokban is tapasztalhatunk hasonló érzéseket, amiket Dávid átélt, ennek a Zsoltárnak a szerzője. Ilyenkor a modern embernek azt mondják, hogy ha valami bosszantó dolog éri az embert, vagy valamilyen sérelem, vagy igazságtalanság áldozata lesz, akkor inkább számoljon el 10-ig, és csak utána reagáljon. Szép gondolat ez, de egyrészt nem mindig sikerül elszámolni 10-ig, másrészt pedig nem is oldódnak meg ettől a problémák. Mit tanulhatunk Dávidtól ebből a Zsoltárból? Ő hogyan dolgozza fel a sérelmeket, kire bízza a bosszúállást, és mit fejez ki az Istent dicsőítő szakasz ennek az imádságnak a végén? Ezt olvassuk a második versben. Én, Uram Istenem, benned bízom, oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem. Már a megszólítás is nagyon fontos. Én, Uram Istenem, nem engedi, hogy a problémái, és nem engedi, hogy az őt támadók leuralják. Ugyan homokba sem dugja a fejét, nem söpri szőnyeg alá a problémáit, hiszen a következő versekben olvashatunk erről, de azt sem engedi, hogy a feje tetejére nőjön a probléma, vagy hogy az ellenségei miatti félelem elhatalmasodjon rajta. Azt mondja ezzel a Zsoltáros, hogy én Uram Istenem, hogy nem az életemre törők uralnak, nem ők irányítják az életemet, hanem Te, mindenható Isten. Ő az én Uram, ezt vallja meg Dávid, és ezzel oszlatja el a kétségeit és a félelmeit. Neki van elsősorban szüksége erre a hitvallásra. Neki van szüksége, hogy megerősödjön a hite és az Istennel való kapcsolata. És mivel Dávid tudja, hogy kinek hitt, tudja, hogy ki az, aki kézben tartja az életét, és mindazt a nyomorúságot is, ami őt most körülveszi, nem fél, hanem egyedül Istenben bízik. Ez az, amit a következőkben megvall, hogy Istenben bízik egyedül. Nem szaladgál emberi segítségek után, nem emberi szövetségeseket keres, nem akarja mások szájából hallani a saját igazságát, és ezzel megerősíteni a saját vélt vagy valós igazságérzetét. Ő Isten igazságában bízik, és Isten igazság szolgáltatására hagyatkozik. Istenhez menekül. Ezt olyan sokszor olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, hogy Dávid számára Isten az oltalom, Isten az erősség, a kővár a szükség idején, a pajzs és páncél, aki megvédi őt. És olyan jó azt tudni, ahogy itt elmondja Dávid is, hogy Isten nem csak meg tudja védeni egy-egy nehéz helyzetben, nem csak oltalom tud lenni az ellenségekkel szemben, hanem meg is tud szabadítani. Isten nem csak tünetileg kezeli a problémákat, ő meg tudja szüntetni a baj forrását, a baj okát is. Így reménykedik a Zsoltáros is benne, hogy nem csak a bajban oltalmazza őt Isten, hanem az ő ellenségei kezéből is megszabadítja őt. Aztán a harmadik versben így folytatja, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Tisztában van vele, hogy minden ellene irányuló támadás a lelkét akarja tönkretenni. Nagyon is jól ismeri az ellenséget, nem csak a fizikális ellenséget, aki éppen testileg talán karddal rátámad, hanem azt az ős ellenséget, akit a Biblia úgy hív, hogy emberölő, akiről Jézus azt mondja, hogy hazugság és hazugság atya, és emberölő volt kezdettől fogva. Tudja, hogy vérre menő harc folyik a lelkéért. Nem bagatelizálja el a problémákat, nem csak legyint az ellenségre, vagy egy-egy bukására, bűnére, hogy át lehet-e fölött lépni, Isten majd úgy is megbocsátja, nagyon jól tudja, hogy a harc a lelkéért folyik. Mint ahogy egy rockzenéről szóló könyv címe is jól mutatja, csak a lelkedet akarjuk. Igen, kedves testvéreim, a sátán is csak a lelkünket akarja. És szép dolgoknak tűnő, szemnek, szájnak, kedves dolgoknak tűnő csomagolásba rejti el a maga mérgét a sátán, és aztán ezért nagy árat kell fizetnie az embernek. A lelkét, a békességét, az Istennel való boldogságát, az igazi szeretetet veszítheti el az ember, hogyha elfogadja a sátántól ezeket az ideig óráig tartó örömöket, békességet, egészséget, hírnevet vagy sikert. Mert mindig nagyon drága árat kell azért fizetnie az embernek, hogyha a sátánnal kezd el üzletelni, és a sátánnal lepaktál. Idézőjelben mondhatjuk, csak a lelkével fizet az ember az örök életével. Dávid is tisztában van ezzel, és éppen ezért menekül Istenhez. Dávid is tudta, hogy az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvénkit elnyeljen, ahogy mondja egy másik helyen az ige. Isten nyájának bárányaként, kedves testvéreim, csak akkor vagyunk mi is biztonságban, ha szorosan a pásztor mellett maradunk. Ha elkóborlunk a pásztor mellől, ha más hangokra és nem a pásztoréra hallgatunk, hanem valamilyen szirén hangot követünk, akkor kikerülünk a pásztor védelme alól, és akkor kiszolgáltatottak leszünk a sátánnak. És jó, hogyha a szívünkbe véssük, hogy az oroszlán nem az öntudatos, maga útján járó bárányoktól fél, hanem egyedül a pásztortól. Éppen ezért ne akarjunk öntudatos, saját fejünk után menő, saját utunkon járó báránykák lenni, hanem hallgassunk a pásztor hangjára, engedjük, hogy ő menjen elől, és ő vezessen bennünket, és az ő védelme alatt álljunk. Aztán a 7. versben így folytatja a zsoltáros: kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem te, aki parancsoltál ítéletet. A zsoltáros, ahogy olyan sokszor láthattuk, és az énekünkben is énekeltük, Istent hívja bíróul peres ügyében. Nem a saját haragjának, nem a saját bosszújának akar szabad folyást engedni. Nem forral bosszút, nem tervezgeti el apró gondossággal, hogy hogyan fog visszavágni az ellenségnek, hiszen nagyon jól tudja, hogy a harag, az irítség, a keserűség nem annak okoz rosszat, aki ellen irányul, hanem a haragvó életét keseríti meg. Hányszor tapasztalhattuk meg talán a saját életünkben is, amikor valakinek nem tudtunk megbocsátani, amikor valakire irigykedtünk és tápláltuk a haragot, nem neki okoztunk ezzel igazából fájdalmat, hanem saját magunkat tettük tönkre belülről lelkileg. Éppen ezért Dávid nem a saját haragjának enged helyet és szabad folyást, hanem Isten haragjának. Őt kéri, olyan szépen fogalmazza meg, hogy emelkedjen fel. Valóban Isten felül tud emelkedni azokon a problémákon, amikbe amúgy mi elvesznénk, amik elsodornának bennünket. Isten felül tud emelkedni a hatalmas ellenségeken is, akiket mi is talán óriásoknak látunk, de Isten az ellenségeinknél is nagyobb. És Isten a maga hatalmas, isteni perspektívájából igazságos és objektív ítéletet tud hozni. Lehet, hogy azon a szinten, ahol mi mozgunk, csak a bajokat látjuk, csak a nyomorúságokat, csak az ellenség erejét és hatalmát, és talán nem is tudunk objektív ítéletet hozni, sem az ügyben, ami körül forgunk, sem azt nem tudjuk talán felmérni, hogy milyen nagy is az ellenség, de Isten az ő maga mennyei perspektívájából mindent jobban lát, mint mi. Ő tartja kézben a dolgokat, és ő tud igazságos ítéletet hozni. És Dávid nem érveket, nem igazságokat, nem embereket állít maga mellé védelmül, hanem Istent hívja segítségül. Ez az, amit mi is megtanulhatunk tőle. Aztán a 9. versben így folytatja: az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Tisztában van vele Dávid, hogy csak Isten tud igazságos ítéletet hozni, és kész magát is Isten igazságos ítélete alá vonni, kész megméretni magát is az igazság mérlegén. Ez nem valami magabiztos önigazságból fakad, hanem abból, hogy Dávid teljesen Istenben bízik. Már sokszor és sokféleképpen tapasztalta meg Isten kegyelmét, szeretetét, gondviselését, nem a maga jó cselekedeteit, nem a maga érdemeit hozza fel érvként az Istennel való kapcsolatában, hanem tudja azt, hogy Isten ingyen kegyelméből igazítja meg, és teszi igazzá őt magát is. Isten kegyelmében és Isten bűnbocsánatában bízik. Ezért meri segítségül hívni, ezért meri bíróként hívni Istent, és ezért meri kérni tőle, hogy ne csak ellenségeit ítélje meg, hanem őt magát is vizsgálja meg. Ezt olvashatjuk a 10. versben. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és a veséket. Azt kéri Dávid, hogy míg Isten igazsága megítéli a gonoszokat, őt magát is járja át, és vizsgálja, tisztítsa meg. Pucoljon ki az életéből mindent, ami nem odavaló. Összecseng ez az ige a zsidókhoz írt levél 4. részének 12. versével és annak üzenetével, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Olyan jó lenne, hogyha ezt is megtanulnánk Dávidtól, hogyha így olvasnánk naponként rendszeresen igét, hogy engednénk, hogy az Isten igéje átjárjon bennünket, hogy megítéljen bennünket, valóban kétélű fegyverként elválassza a jót a rossztól az életünkben, és amit ő rossznak ítélt, azt tudjuk kidobni, ami szemét, annak a szemetesben legyen a helye, ne pedig az életünknek a polcain, és engedjük, hogy Isten lelke és igéje átjárjon, és valóban formálhasson bennünket az ő képére és hasonlatosságára. Aztán így folytatja a zsoltáríró, az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Gyakran hasonlítja Dávid Istent egy felfegyverzett harcoshoz, aki kiáll mellette és hadakozik érte. Sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, és különösen a zsoltárokban, hogy Isten a benne bízók pajzsa. Isten nem csak Dávid számára pajzs, hanem mindazok számára pajzs és védelem, akik benne bíznak, akik hozzá menekülnek. De nagyon fontos, amit itt Dávid mond, és ahogy ezt megfogalmazza, az én pajzsom az Istennél van. Tudjuk, hogy azok a pajzsok, amiket régen használtak, azok éppen annyira voltak elégségesek, hogy egy ember el tudott mögöttük bújni. Nem lehetett nagyon nagy távolságokra elmenni a pajzstól, mert akkor már nem nyújtott védelmet. Hogyha elismerjük ezt, hogy a pajzsunk Istennél van, akkor csak akkor vagyunk biztonságban, hogyha a saját életünket is Isten közelébe helyezzük. Hogyha Istenhez megyünk, ha hozzá menekülünk, akkor lesz pajzs számunkra ő. De ha eltávolodunk tőle, akkor kijövünk az ő pajzsának a védelme alól, és akkor ne csodálkozzunk, hogyha a sátán tüzes nyilai elérnek bennünket. Addig vagyunk csak biztonságban, amíg az Isten közelében vagyunk. Aztán így folytatja a zsoltáríró, Isten az igaz bíró, olyan Isten, aki minden nap haragszik. Dávid azért is bízhat az Úrban, mert ő igazságos bíró. Nem olyan, mint sok földi bíra, vagy sok földi ítélethozó, aki esetleg emberi szándékokra, körülményekre néz, nem olyan, akit le lehet fizetni, vagy akit meg lehet vesztegetni. Isten olyan bíró, aki minden összefüggést, minden motivációt, a szív legmélyebben lévő rejtett zugait is látja, és ő az, aki igazságos és objektív ítéletet tud hozni. Ő az, aki a mi szűklátókörű, saját magunknak igazságot szolgáltató szándékunkkal szemben tud igazságos ítéletet hozni. Ezért bízhatjuk mi is bátran rá az ítéletet, ő mindent számításba véve hozza meg a döntéseket, és ha benne bízunk, akkor elhihetjük azt is, hogy még a számunkra lehetetlennek tűnő helyzetekből, még a legrosszabbból is tud jót kihozni. És ahogy a Malakiás könyvében írja a próféta, a 4. rész 2. versében, felvérad néktek, akik félitek a nevemet, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Igen, a hívő embernek ez lehet a reménysége, bármilyen nyomorúságban van is, bármennyire is úgy tűnik, hogy Isten igazságszolgáltatása késik, vagy bármennyire is kell átélnünk igazságtalanságokat az életünkben, tudhatjuk, hogy legkésőbb, ama napon igazságot szolgáltat nekünk Isten. Felvérad az igazság szolgáltatás napja, és akik Istenben bíztak, akik vele járták az életüket, azoknak Isten oda teszi a pecsétjét az életükre, és mindenki előtt nyilvánvalóvá teszi, mennyei, földi és föld alatti seregek előtt, hogy igen, ő az én gyermekem volt, ő az én megváltott gyermekem, és neki igazságot szolgáltatok, az én igazságomat adom neki. 15. 16. versben ezt olvashatjuk, íme álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Ezek a versek nagyon jól leírják, kedves testvéreim, a gonoszok nyomorúságos állapotát. Megmutatják, hogy akárhogy is fondorkodnak, minden igazak elleni tervük eleve kudarcra van ítélve, mert Isten megítéli őket. Ahogy a közmondás is mondja, aki másnak vermetás, maga esik bele. Ebből a Zsoltárból van ez a közmondásunk is. Ezért nem kell az igazaknak kétségbe esniük, bosszút forralniuk, mert a gonoszt egy idő után a saját gonoszsága fogja elpusztítani. Nekünk nem kell más tennünk, mint Istenhez menekülni, benne reménykedni, tőle kérni és várni a segítséget, és időt hagyni neki, hogy ő szolgáltasson nekünk igazságot, hogy ő tegye oda a pecsétjét az életünkre, hogy aztán kimunkálhassa a mi életünk megtisztítását is, és a gonoszoknak a büntetését is. Az Ézsaiás próféta könyvének 54. részében, 17. vers nagyon beszédesen írja le ezt. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Minden ránk kilőtt nyila az ellenségnek célt téveszt, nekünk nem kell más tennünk, csak Istenben bíznunk és hozzá menekülnünk. És végül ezzel a gondolattal zárja az imádságát a zsoltáros. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. Nem szól másról ez az egyetlen vers, mint a zsoltáros Istenbe vetett abszolút bizalmáról. Ez az, amit nekünk mindenképpen meg kell tanulnunk, és mindenképpen követnünk kell ebben Dávidot. Ha semmi más üzenetet nem viszünk magunkkal, akkor ezt az Istentől való abszolút függést, a benne való abszolút bizalmat vigyük magunkkal. Lehet, hogy még dühösködik, még forrong az ellenség, még forralja a maga bosszúálló, gyűlölködő tervét ellenünk, de már hálát adhatunk ennek ellenére, és dicsőíthetjük Istent a szabadításért. Ahogy Dávid is, ugyan még ott volt a nyomorúságban, talán még hallotta az ellenségnek a kardcsörgését, de kész tényként vette Istennek az ígéretét. Nem úgy tekintett arra, mint valami távoli, homályos jövőben teljesülő valóságra, hanem itt és most kész volt ráállni arra az alapra, amit Isten készített, amit Isten ígért. Olyan jó lenne, hogyha mi is Isten ígéreteit készpénznek vennénk, hogyha Isten ígéreteit komolyan vennénk, és rámernék építeni nem csak egy-egy napunkat, nem csak egy-egy meghatározó eseményét az életünknek, hanem az egész életünket az ő ígéreteire, hogy megtapasztalhassuk azt az igét, amit a Lukács evangéliumában mond az evangélista, hogy boldog az, aki hit, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Adja Isten, hogy ilyen feltétel nélküli hittel és bizalommal forduljunk mindig hozzá, és tudjuk győztesen megharcolni a hitnek szép harcát. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, te látod, hogy milyen sokszor nehéz az indulatainkat visszafogni, milyen sokszor gondoljuk azt, hogy nekünk van igazunk, és mindenképpen ezt akarjuk érvényre juttatni, mennyire sokszor vagyunk olyan világiasan gondolkodók, hogy mi akarunk magunkért kiállni, bosszút akarunk állni magunkért, vagy tervezgetjük, hogy hogyan vágunk vissza. Ez annyira nem tőled való, ez annyira nem a te lelked szerint való. Bocsásd meg ezt nekünk, és szeretnénk a szívünkben, a lelkünkben te szent lelkednek helyet készíteni, hogy ő legyen Úr a mi életünkben, hogy a szerinte való szelídséggel hozzuk meg döntéseinket, válaszoljunk és reagáljunk a bennünket ért sérelmekre is. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy tudjunk hittel és reménységgel rád tekinteni, ugyanúgy, ahogy Dávid is tőled kérve segítséget, szabadulást, mi is tudjunk hozzád menekülni, mint egyetlen biztos pajzshoz, ki meg tudsz bennünket védeni minden ellenségtől. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy a saját emberi haragunkkal szemben tudjunk helyet adni a te haragodnak, a te ítéletednek, tudva azt, hogy te semmit nem hagysz következmény nélkül, hogy te igazságosan ítélsz, és te minden olyan körülményt is látsz, amit mi talán nem látunk, vagy észre sem veszünk. Add, hogy tudjuk átengedni nem csak az életünk fölötti irányítást neked, hanem azt is, hogy minden körülményünket te irányítsd és vezesd a mi emberi kapcsolatainkat is, és ha bármilyen bántás vagy sérelem ér is bennünket, akkor is tudjuk rád bízni az igazságszolgáltatást. Add, hogy tőled kérjük és várjuk ezt életünk minden napján, és közben tudjunk hittel és reménységgel rád hagyatkozni az életünk minden területén. Imádkozunk azért, mennyei atyánk, hogy így áldj meg bennünket ezen esti órában, őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton, te áld meg az előttünk álló hét feladatait, munkáit, hogy tudjunk mindent a te neved nagyobb dicsőségére tenni. És add, hogy valóban Isten tisztelet lehessen az életünk, hogy a közösségi alkalom, aminek itt most vége van, hadd alakulhasson át egyéni Isten tiszteletté, gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben, egész életvitelünkben, életünk minden napján. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, és imádkozunk gyülekezetünk közösségéért, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj nekünk megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.